Netzes. Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádión. A mikrofonnál Orosz Csilla. Lesz-e katarzis? Október 22-én a széles nyilvánosság számára is hozzáférhetőek lesznek az ügynökakták. Emberi történetek és női ügynökök nyomában. Veszélyzónák. Vendégünk lesz Jászberényi Sándor, író, újságíró és haditudósító. Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassák meg a nap friss híreit Beslin Bettinától.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a tiszta kormány. A mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztetnek kutatók. Több nyugati járásba megérkezett az ivatar, holnap felhős napos idő várható. Jönnek a részletek. A századvéges megbízásokról döntő titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a Tisza kormány. A 13 dokumentum szerint az Orbán kormányok összesen mintegy 65 milliárd forintot biztosítottak, egyebek mellett közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre 2014 és 2022 között. A kormány.hu oldalon megjelent kormányhatározatok között van olyan is, amelyet eredetileg 2043-ig titkosítottak. A kormányzati döntés előkészítő munka nélkülözhetetlen és pénzbe kerül, ezért helyes döntés volt, hogy az előző kormány külső tanácsadó céget vont be a döntés előkészítő munkába, reagált a Fidesz. Újabb két ember tartóztattak le a 17 milliárd forintos NKA támogatások ügyében. A NAV pénzügyi nyomozói által tegnap őrizetbe vagy gyanúsítottak, 80 millió forint támogatást kaptak egy dokumentumfilmre. A támogatási pénzzel még áprilisban elszámoltak, de addigra a film nem készült el. Költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználás megalapozott gyanúja miatt folyik büntető eljárás. Korábban már 7 ember tartóztattak le az ügyben. A Kreml az orosz diplomaták kiutasítása ellenére is nyitott kapcsolatai fejlesztésére Magyarországgal, közölte az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy Moszkva megfelelő választ ad arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát. Hozzátette ugyanakkor, hogy érdekeltek az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok fenntartásában. Eltemették 5. Harald norvég királyt Oszlóban. A 89 éves korában elhunyt uralkodó búcsúztatásán több tízezren vettek részt. A gyászszertartáson az európai uralkodóházak és tengeren túli monarchiák képviselői, valamint több államfő, köztük Baka András köztársasági elnök is ott volt. 5. Harald koporsóját az Akershus erőd királyi mauzóleumában helyezték végső nyugalomra. Már a jövő év végére kicsúszhat az ellenőrzés alól a mesterséges intelligencia fejlődése a legszélsőségesebb forgatókönyvek szerint. Erre figyelmeztetett az egyik fejlesztő cég frissen felmondott kutatója, aki azzal vádolta az ágazat vezető fejlesztőit, hogy felelőtlenségükkel az emberiség jövőjét teszik kockára. Az egyik legnagyobb veszélynek azt tartja, hogy a mesterséges intelligencia önállóan is tovább fejlődhet, ami még nehezebbé teheti az ellenőrzését. A felerősödött szél újra felszította a lángokat a Hortobágyi Nemzeti Parkban, eddig 7 hektár égett le. A területen tegnap este 50 hektáron égett egy nádas, bozótos terület. A tűzoltók hajnalban biztonsági okokból felfüggesztették az utómunkálatokat, de reggel óta ismét a helyszínen vannak. A tűz kiterjedését drónnal derítik fel. A nagy füst miatt az úttal párhuzamosan haladó vasúti pályán lassítják a vonatokat. Végül az időjárásról. Érkezik a hideg front, a nyugati határ mentén riasztás van érvényben zivatarok miatt. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső, zápor. A szél megerősödik. Éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Műsorajánló.
Szabadpolc. Elmélyülten is szabadon kultúráról és mindarról, ami gondolkodásra késztet. különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 20:30-tól. Szabad Polc. Kötetlenül a kultúráról a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Necces. A Kossuth Rádió délutáni magazinja.
A rendszerváltás óta eltelt több mint 30 év egyik legnagyobb adóssága, hogy az állambiztonsági iratokat nem hozták nyilvánosságra. Az elmúlt évtizedekben pártok, szakértők és civilek újra és újra szorgalmazták a dokumentumok feltárását, ám valódi politikai akarat nem volt a kérdés rendezésére. Most, október 22-ére ígérik az iratok megnyitását, szimbolikusan az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt. Hogyan próbálták a szolgálatok beszervezni a híres atomtudós Tellerede Magyarországon élő rokonait, és mi volt a szerepük a női ügynököknek? Végül vendégünk lesz Jászberényi Sándor író, haditudósító. Ez tehát a mai adás tartalomjegyzéke. Üzenhetnek nekünk, várjuk véleményüket. SMS számunk 0630 9666. Egy héttel ezelőtt megalakult az ügynök akták titkosítását felügyelő bizottság Rajnerem János elnökletével. Hogy miként fog működni a testület, arról a frissen megválasztott tagok egyelőre nem nyilatkoztak. Mire kaptak felhatalmazást, és vajon mit tudhatunk meg majd a múltunkról? Hogy megértsük a téma alapkérdéseit, Zombori Máté szociológust, a Budapesti Társadalomtudományi Kutató Központ tudományos főmunkatársát, a Trauma Társadalom című könyv szerzőjét hívtuk meg a stúdióba. Mielőtt azonban elkezdjük a beszélgetést, következik egy felvétel arról, foglalkoztatja-e, és ha igen, akkor mennyiben az embereket az ügynök akták közelgő megnyitása.
A kormány azt ígérte, hogy az ügynökaktákat nyilvánosságra hozza októberben. Ön gondol erről valamit?
Pillanatnyilag az ügynökakták az, ami legkevésbé izgat ebben a történetben. A változást várom.
Engem személy szerint nem foglalkoztat az ügy, nem érdekel.
Ön a 30-es korosztályba tartozik. Úgy gondolja, hogy erre a korosztályra általánosan jellemző, hogy nem foglalkoztatja őket az ügynökakták megnyitása, vagy ez ezzel kapcsolatos események?
Azt hiszem, igen, az én ismerősi körömben ezzel úgy nem foglalkozunk. Inkább más témák jönnek elő. A kormány kapcsolatban.
Ez szerintem inkább egy szimbolikus dolog. Régen volt, inkább az utóbbi 16 év hat ránk, mint ami akkor volt. Ez egy aktívabb trauma.
Itt nincs új politikai elit Magyarországon, itt mindenki a komcsiknak a gyereke, unokatestvére, mindenki oda simult akkor is, ahol pénz volt. Csak reméljük most már fognak változni a dolgok.
Van egyébként a családban bármilyen történetehez kapcsolódó, hogy a régebben tönkrementek életek, esetleg valakiket megfigyeltek, vagy ügynökök voltak a családban?
Közvetlen családomban nem, de volt olyan barátnőm, akinek az édesapja ügynök volt. Erről konkrétan még én sem tudok sok mindent, mert hogy ez egy titkos dolog volt, de hogy ez pontosan, hogy ott, hogy mit zajlottak, azt nem tudom.
Nem, csak olyan volt, akit elvittek.
Hova?
Volt Gulágon is nagyapám, meg volt elkobzás is, ilyesmi, és sose kaptuk vissza, még a privatizációba se, úgyhogy nem várok én már itt csodákat Magyarországon.
Ezek még élősebbek a családban?
Persze, hát ezt nyilván hordoz egy család több generáción keresztül, amikor elveszik mindenét, meg elviszik neked családtagot, erre azért emlékezni is kell, csak azt gondolom, hogy nem ezen fog múlni, tehát, hogy mostani bűnösöket és belpolitikát kellene tisztára mosni és tisztává tenni, nem a 40-50 évvel ezelőtti dolgokkal kéne most egyelőre foglalkozni.
Vendégünk Zombori Máté szociológus, a Budapesti Társadalomtudományi Kutató Központ tudományos főmunkatársa. Együtt hallgattuk ezt a riportot. Köszöntöm, Máté, mi a véleménye? Kell, vagy nem kell ezzel foglalkozni?
Jó napot, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát kell vele foglalkozni, csak fontos, hogy milyen elvárásokkal fordulunk az események felé. Tehát szerintem azok a nagy elvárások, amelyek a 90-es években voltak, hogy ez egyfajta nemzeti katarzist fog jelenteni a múlt megismerése és a történeti igazságtétel révén, erre nem számítok. Tehát ahogy a bejátszásban is hallottuk, főleg a fiatalokat ez már kevésbé érinti, sokkal jobban hat rájuk az elmúlt 16 évnek a története.
Mi fog pontosan megváltozni október 22-én?
Igen, szóval szerintem az túlzás állítani, hogy megnyílnak az ügynökakták, mert az ügynökakták eddig is megnyíltak már. Tehát amikor létrejött az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára, ez a levéltár nagyon sok állambiztonsági iratot megkapott a szolgálatoktól, az 1945 és 90-91-es időszak között, és ezek eddig is kutathatók voltak, sőt, a mindennapi emberek számára is hozzáférhetőek voltak abban az esetben, hogyha az illető vagy valamelyik rokona érintett volt az állambiztonság munkájában, vagyis megfigyelték, vagy megfigyelt, és így tovább. Tehát ez volt az úgynevezett, és mai napig ez az úgynevezett információs kárpótlás, tehát a törvény az lehetőséget ad mindenkinek, hogy megismerje a róla szóló információkat. Azért kárpótlás, mert ugye ez egy titkos állambiztonsági rendőrség volt, az egyenruhás rendőrségen külön attól függetlenül működött, és senki nem tudta, hogy éppen megfigyelik vagy nem. Tehát a kárpótlás arról szól, hogy úgymond visszavenni ennek a tudását és ezeket az információkat az érintettek számára. Ezt a lehetőséget adja meg.
A megfigyeltek már évtizedek óta betekintettek a róluk gyűjtött állambiztonsági iratokba, mint ahogy most ön is mondja, és a témát kutató történészek pedig könyveket, folyóiratokat, cikkek sokaságát publikálták a témában. Gervai András író, újságíró 2010-ben jelentette meg Fedő neve Szocializmus, Művészek, Ügynökök, Titkosszolgák című könyvét. A szerzővel Bendl Vera beszélgetett.
Ön miért kezdett el az ügynökügyekkel foglalkozni?
Eredetileg filmkritikus voltam, és kulturális újságíró. Egy pályaváltás következett be az életembe a 2000-es években, és azóta 8 könyvet írtam az elmúlt 26 év alatt.
Hány ügyet olvasott végig, vagy hány aktát? Nem tudom, ezt hogyan kell mérni.
Több százról lehet szó, például a Tellerede, a mamájának, a nővérének behálózása, és aztán a Tellerem a ügynöki zsarolása. Ott például 7 dosszéről volt.
Laikusként az ember úgy képzeli, hogy egy történész, vagy aki olvassa az aktákat, egyből szuper izgalmas történeteket talál. Ellenben a valóság lehet, hogy az, hogy nagyon unalmas dolgokat kell végigolvasni, míg az ember egyáltalán megtalálja azt, ami valóban fontos és érdekes. Hogyan néz ez ki?
Igaza van, mert részben legalábbis voltak bizonyos elképzeléseim, hogy milyen dossziékat keresek. Volt, ami nem volt érdekes eleinte. De aztán, hogy végigolvastam, érdekesebb lett, aztán tettem még egy próbát, másodszor még érdekes volt. Hát ezt megtapasztaltam, hogy az embernek makacsnak kell lenni, tehát nem szabad feladni rögtön.
Hogyan nézett ki az, amikor valakinek a saját családjáról, esetleg a házastársáról kellett jelentenie?
Volt olyan, tehát egy olyan személyről, ügynökről van szó, aki több mint 3 évtizeden át jelentett, és azt hiszem, ő is 7 dossziét hozott össze, 1500 oldalt. De mondjuk onnára lehet látni, hogy ő jelentett a gyerekeiről, a volt feleségéről, a volt felesége szeretőjéről, a saját szeretőjéről. Élvezte, és egy idő után öntevékenyen is akciókat kezdhetett, például egy művész együttest kísért valahova, és ott diszidált valaki, akkor úgy lépett fel az együttes vezetőjével, mint egy titkosszolga, meg olyan intézkedéseket tett. Na, a lényeg azoknál, akik azonosultak a szereppel, azok élvezték a helyzetüket, a hatalmukat, és hát a kiváltságaikat. Például éppen él a ügynöknél, aki azt mondja, elmondhat, hogy kulturális területen mozgott. Ő például fizetéskiegészítést is kapott. Legalább 40-szer utazott nyugatra különböző címen. Csoportot kísért, vagy úgy küldték előtt. Turista útra ment, és összekötötte a titkosszolgát azzal, hogy adtak neki egy megbízást, valakit kellett megfigyelni, tanulmányozni a nyugati fővárosban, akkor kapott egy csomó költőpénzt.
Ilyenkor egyébként nem nyilvánvaló a környezet számára, hogy ő egy ügynök, hiszen annyi előjogot kap, annyi kedvezményt kap.
Ennél az ügynöknél nyilvánvaló volt, ez a szerkesztőségben, ahol dolgozott, ezt leírja a jelentéseibe, gyanakodtak rá, és például a szobából kimentek, hogyha volt kolléga, akivel együtt dolgozott, ha bejött egy harmadik, akkor kimentek, nem előtte beszéltek. Tehát viszont a titkosszolgált gyakran teljesztette ártalmatlan emberekről, hogy ügynökök, hogy a tényleges ügynökről elvonják a figyelmet. Sokszor ez sikerrel járt, hogy bomlasztottak társaságot.
Mondaná erre egy konkrét példát?
A bomlasztásra, hogy én jártam egy társaságba 80-as évek közepétől, ahova részben zsidók jártak, mert úgy alakult, hogy a házigazda, aki képzőművész volt, a férje filmdramatúr volt, és ő aztán betért a zsidóságba. Mondhatom, ez egy csajozó hely volt, én is azért mentem el, jól lehetett ismerkedni, és egy idő után, hogy nem, hát nyilván szájról szájra járt a címe, akik itt megfordultak külföldiek, azok közül is nagyon sokan eljöttek ide, van, aki előadást is tartott. Tehát már azelőtt szerintem, hogy én oda kezdtem járni 85-et, figyelték a társaságot, a társaságban is lehettek ügynökök, akkor valamikor 86-87 elkezdtek behívni embereket kihallgatásra. Nekem két barátom is bent volt, mind a ketten egymástól független fölhívtak kétségbe esetten, hogy kiborítottak előttük fotókat, és meg kellett mondani, hogy kit ismernek. Rám külön is rákérdeztek, mert újságíró voltam, és gondolom egy ilyen cionista összeesküvőben jól jönnek az újságírók, és a háziasszonyt, a házigazdát is behívták, megfenyegették, és feloszlatta a társaságot. Tehát itt például a bomlasztás.
Említette Teller Emmáék történetét, Tellerede nővérének és anyjának történetét, ez hogyan alakult?
Nagyon sok magyar tudós dolgozott nyugaton, főleg Amerikában, az atom fejlesztésén is, illetve a hidrogénbomba fejlesztésén is volt több magyar, mindenkinek Tellerede, és ezeket a magyar hírszerzés be akarta szervezni, hogy a legkülönbözőbb cél, a naív illúzió volt, a Teller történetesen titkos szolgákat a vette körül. Az, hogy a Teller családot fel akartak használni arra, hogy a Tellerék keresztül meg közelítsék a Telleredét, az egyértelműen kiderül, hogy a szovjet titkosszolgálat utasítására történik, és aztán később már csak azt akarták volna, legalább látogasson Magyarországra, illetve volt még egy komolyabb lázálom, hogy itt települjön le. Tellernél ugye megpróbálták becselkészni a családot, és teljesen a jogalap nélkül kitelepítették az özvegyet, a Tellerede mamáját, a Tellerede nővérét, Emmát, és a Emma 14-15 éves fiát Zemplén megyébe, az körülbelül egy évig, másfél évig voltak ott. Amikor telepítik őket, akkor könyörög a Teller Emma hatóságnak, hogy a mamája legalább ott a közeli Nyíregyházán szeretett otthonba kerüljön, mert nagyon beteg a szívével, de nem engedték. Egy idő után elengedik őket, visszakerülnek Pestre, de hát a lakásokat nem kapják meg, és albérletről albérletre vándorolnak, mindenütt beszervezik a főbérlőt, és egy alkalommal a Tellere már beviszik a András út 60-ba, és akkor egy tiszt jelentésből tudni lehet, azt írja a tiszt, hogy hát ez a lényege, hogy nem finom eszközökkel beszervezték valamilyen, hát akkor tudni lehet, hogy agyba főbe verték, de soha senkiről nem jelent. 56-ban aztán sikerül emigrálniuk. Korábban amerikai külügyminiszter és a CIA elnöke is próbálkoztak, hogy hogyan lehetne a családot kihozatni, de nem, mondjuk nem sikerült. A lényeg, amikor megzsarolták a Teller Emmát ügynöknek, az volt a jelentés, hogy helytelenül jártak el az elvtársak, hát abból nyilvánvalóan, hogy összeverték, akkor jutalomból kapott szívgyógyszert a mamája számára, és akkor született egy újabb jelentés, akkor az állambiztonsági miniszter helyettes jelentett a miniszternek, és abban leírta, hogy adtak a BM raktárában nagy mennyiségben levő cseh szívgyógyszerből, aminek az ára nem tudom 5,40, tehát hogy ez is egy zsarolási alap volt. Hiánycikkét tettek létfontosságú gyógyszereket, hogy aztán azzal lehessen zsarolni, vagy jutalmazni.
Ő mit gondol, mit profitál az újabb generáció, hogyha megismeri ezeket a sorsokat?
Hogy árnyalt képünk legyen, nem csak azt kell ismernünk, amit sokak a nosztalgiával gondolnak a Kádár rendszerre, ismerjük ezeket a dolgokat, teljes foglalkoztatás, meg kulturális téren az eredmények, de hogy azt is, hogy a kulisszák mögött mi volt. Most kérdés, hogy a fiatalokat ez mennyire érdekel. És hiszek abba, hogy azok a könyvek, illetve azok a részek fogyaszthatóak lesznek, amelyekben sok a történet, mert ezek átélhetővé teszik egyéni sorsokon keresztül azt, hogy milyen traumákat okozott ez, és hogy milyen kompromisszumokra kényszerítettek embereket, illetve hogy voltak, akik integritásuk megőrzésébe ezt nem vállalták, és hogy milyen sors jutott nekik.
Ismerte Máté ezt a történetet?
Ezt is konkrétan nem, de a szerző természetesen igen. Még annyit tennék hozzá az előzőekhez, hogy mi fog történni október 22-én, ezt végig is nem beszéltük meg, hogy ilyen értemben nem az történik, hogy eddig zárt volt és most nyílt lesz, hanem az lesz, hogy könnyebb lesz a hozzáférhetőség. Tehát a digitalizáció révén egyrészt, másrészt azáltal, hogy azok, akik eddig nem tartoztak bele abba a két elsődleges célcsoportba, akiknek lehetősége volt betekinteni az iratokba, vagyis egyrészt kutatók, másrészt érintettek, vagyis a mindennapi érdeklődők, ők is hozzájuthatnak, mert az a terv, hogy az ABTL létrehoz egy olyan online felületet, ahol mindenfajta azonosítás nélkül, tehát nem kell regisztrálni, vagy ilyesmi, iratokat megtekinthetnek. Tehát ez a változás sokkal könnyebb lesz hozzáférni. A kutatók számára is könnyebb lesz hozzáférni, méghozzá azért, mert nem lesz kötelező igazolni, hogy valamilyen kutatási intézménynek a megbízásából érkeznek, tehát nem kell úgynevezett hozzájárulás, tehát a kutatói hozzájárulás, ami korábban kellett. Szóval ez az, ami lényeges változás. A másik, és szerintem ez, amit igazán, aminek nagy jelentősége van, de nem tudjuk még egyelőre felmérni, hogy mekkora, milyen következményei lesznek, az az, hogy azokat az iratokat, amelyek minősítve vannak, és amelyek ezért még nem állnak rendelkezésre a levéltárban, hanem az állambiztonsági szolgálatok utódszervezeteinél vannak, ezeknek a törvény előírja a minősítésének az újragondolását. Ez is volt egyébként eddig, tehát 5 évente eddig is revidálni kellett a minősítést, de nem nagyon történt semmi. Most ez egy 2 éves időszakonként kell ezt megtenni, és ami viszont egy pozitív fejlemény, hogy ez a bizonyos minősítés segítő bizottság, amit a Rajnerem János vezet, ez csak ajánlásokat tehet, tehát ez nem kötelező, amit ők mondanak a minősített iratokról, hogy mondjuk oldják föl, ezt nem kötelező megtenni a szolgálatoknak, de a szolgálatoknak be kell számolnia, és magyaráznia kell a minősítés megtartásának az indokait a jogalkotó, tehát a kormányzat számára. És itt van egy bizonyos nyomás, egy ilyen erkölcsi nyomás mondjuk úgy, tehát törvényi kötelezettség nincs természetesen, de van egy ilyen erkölcsi nyomás, hogy ha magyarázd meg, hogyha nem oldod fel a minősítést. Tehát itt lehet egy olyan folyamat, hogy új iratok kerülnek a levéltárba, amelyek eddig nem voltak kutathatók, illetve még megismerettük a nagy közönség számára.
Ha én, mint magánember bemegyek, és találok magamról iratokat, neveket is akár, megismerhetek a velem kapcsolatos sztorikból, akkor én azt nyilvánosságra hozhatom? Vagy szóval mit kezdhetek a tudással, amit megtudtam?
Igen, hát alapvetően anonimizáltan lehet ezeket nyilvánosságra hozni, ezt a levéltár is így fogja tenni. Ha az a bizonyos védelmi idő lejárt, ami a személyt védi, ez halál után 5 év, illetve nem ismert a halál időpontja, akkor meg van szabva ez a törvény, nem emlékszem pontosan, akkor lehet a neveket is nyilvánosságra hozni. Viszont az úgynevezett szenzitív adatok, azok továbbra is védelem alatt állnak. Tehát olyan adatokra kell gondolni, mint hogy testi jellegzetesség, betegségek, egészségi állapot, szexuális orientáció és így tovább, ezek védett adatok, ezek nem, alapvetően nem hozzáférhetőek. Kutatók egyébként indokolt esetben hozzá fognak tudni férni ezek az adatokhoz is.
És ezeket kitakarva kapja meg, akkor nyilván mindenki hozzáfér. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Zombori Mátéval, de most következzen egy riport a női ügynökök világáról. Pető Andrea történész, az MTA doktora, a Közép-Európai Egyetem egyetemi tanára, elsőként kutatta a nők helyzetét a hírszerzésben. Személyzeti anyagok és kiképzési könyvek alapján tárta fel, milyen feladatokat láttak el a férfiak uralta titkos szolgálati világban. Bendül Vera interjúja.
Milyen speciális meggyőzési stratégiákat alkalmazott az állambiztonság a nőknél, vagyis akkor, amikor beszervezték őket ügynöknek?
Ugye azt kell látni, hogy az állambiztonsági szolgálatoknál végzett munka az ugyanolyan munka, mint bármilyen más termelő szervezetnél a munka, de a biológiai különbséget és az arra ráépülő társadalmi sztereotípiákat, meg az elvárásokat, azokat munkaeszközként tekinti. A titkos szolgálatok azok elsősorban férfiaknak, férfiakról kémkedtek, és a nőket azt felhasználták arra, hogy úgynevezett biológiai jellegzetességükkel, tehát az az úgynevezett méhcsapda, tehát hogy különböző módon tudják a férfiakat magukhoz csalni, ezen keresztül tudják kompromittálni, illetve megtudni azt, amit a férfiak az úgynevezett párna beszélgetéseknél elmondanak.
Az
intimitásban, tehát ebben a legelőremutatóbb az a szovjet titkosszolgálat volt, amelyik nagyon határozottan használta a női ügynököket. Volt külön egy női ügynök képző intézet Kárpátalján. Ők fejlesztettek ki különböző ilyen ma már viccesnek tűnő technikai újdonságot, mint például, hogy a nőknek áll melbimbóit raktak, és akkor abban a melbimbóban volt benne a lehallgató készülék, amit a fal másik oldalán a éber szovjet ügynök lehallgatott, mert ugye nem bízott abban, hogy az a nő, aki ezt a mű melbimbót viseli, az képes felfogni azt, hogy az az információ, amit éppen elsutyorognak a fülébe a párnán, annak mi az értéke.
Akkor ezt mesztelenül is lehetett használni, tehát ez volt az értelme a mű melbimbónak, mert egyébként nem értem, hogy miért pont oda kellett tenni a lehallgatókészüléket.
Hogyha azt nézzük, hogy mire használták a nőket, akkor azt azért látni kell, hogy amit a magyar titkosszolgálati kézikönyvek azok úgy hívtak, hogy a érzelmileg színezett társas tendencia. És ezekben a kézikönyvekben ez azt jelentette, hogy ki milyen intimitásba és milyen szexuális kapcsolatba volt hajlandó bele menni az adott feladat elvégzésekor. De ez azt gondolom, hogy félrevezető, hogyha a nőket csak mint, vagy esetleg a férfiakat is, csak mint szexobjektumok tekintjük ezekben a titkosszolgálati kérdésekben, mert különböző nők különböző feladatokat láttak el a titkosszolgálatokban, és különböző módon szerepeltek, mint célszemély. Azt is látni kell, hogy ugye, mivel hogy ez egy rendkívül egyenlőtlen társadalom, tehát a fontos helyeken fontos férfiak fontos dolgokról beszélnek, következésképpen ők a célszemélyek, őket kell valahogy olyan helyzetbe hozni, hogy onnan információt lehessen kinyerni. Tehát az, hogy nő legyen a célszemély, az nagyon ritka.
Tehát ez azt jelenti, hogy az ügynök, vagy aki megfigyelt, az lehetett nő, de általában az, akit megfigyeltek, férfi volt, hiszen tőle várták az információt.
Igen, de ez igaz is, meg nem is. A leghíresebb stázi akció, ugye az a Rómeó hadművelet volt, amikor a Markus Wolf, aki a stázinak volt a rendkívül tehetséges vezetője, kitalálta, hogy a különböző német minisztériumban nagyon sok magányos titkárnő dolgozik, akiket nagyon remekül el lehetett csábítani, és ezen keresztül hozzájutni információkhoz és különböző anyagokhoz, amit Schneidig kelet-német ügynökök megszereztek a magányos és el nem ismert és munkahelyükön kizsákmányolt nyugat-német titkárnőktől.
Ebben az értelemben a titkárnők információs hatalommal rendelkeztek mégiscsak.
Így van, de a nyugat-német minisztériumokban dolgozó főnök az nem feltétlenül nézett a titkárnőre, mint titokhordozóra, hanem arra, aki rendkívül hatékonyan legépeli a jegyzőkönyvet, behozza a kávét, miközben fontos dolgokról beszélnek.
Magyarországon milyen az aránya a férfi és a női ügynököknek?
Ugye itt érkezünk el ahhoz a kérdéshez, hogy honnan tudjuk és mit tudunk. A belügyminisztériumnak hírszerzéssel foglalkozó osztályainak van egy 1966-os összeírása, és ugye azt látjuk, hogy meglepő módon nem a fiatal és tapasztalatlanok, akik ott dolgoznak, hanem a bizony a 50 fölöttiek adják a munkaerőnek a egy negyedét, és az is érdekes, hogy a kétharmaduknak 8 általánosa volt. Ugye akkor tudunk egy ügynök nőről meg valamit, hogyha az lebukik. Na most azt is tudni kell, hogy a lebukás az általában azokat az ügynök nőket ért el, akik a legalacsonyabb szintű titkosszolgálati információszerzési munkát végezték, amelyiknek a legnagyobb kockázata is volt, azaz A pontból B pontba vitték az információt. Az igazán jó ügynök az, aki rendkívül unalmas helyen, unalmas dolgot unalmasan csinál. És ezekről ugye nagyon kevés információ van.
Jelentéseket azért ők is írtak valószínűleg.
Hát igen, de hogyha van egy jelentés, a titkosszolgálatnál semmi sem az, ami látszik. Attól, hogy olvasunk egy dokumentumot, ami úgy néz ki, mintha dokumentum lenne, az nem biztos, hogy az a dokumentum. Lehet, hogy azt azért csinálták azt a dokumentumot, hogy megtévesszenek valakit, úgy abba a játszmába, amiben a titkosszolgálat éppen fontos szerepet játszott. Tehát ezért végtelenül naív az az elképzelés, hogy az ügynök akták megnyitása, hogy akkor ott a anyag, elolvasom, és akkor tudom, hogy ez történt. Erről szó sincs.
A következő fél órában még folytatjuk a témát Zombori Máté szociológussal, és jövünk egy olyan anyaggal is, ami bemutatja, hogyan használták ki a tartó tisztjeik, a nekik dolgozó női ügynököket. Előtte azonban következenek a hírek, Beslin Bettinától fél öt van.
Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. 3 hónap alatt 1000 milliárd forinttal csökkent az államháztartási hiány. Eltemették 5. Harald norvég királyt. Nyugat felől megérkezett a hidegfront. Holnap kevesebb lesz a napsütés. Jönnek a részletek. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések és a szabadrablás lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. A Kreml az orosz diplomaták kiutasítása ellenére is nyitott kapcsolatai fejlesztésére Magyarországgal, közölte az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy Moszkva megfelelő választ ad arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát. Hozzátette ugyanakkor, hogy érdekeltek az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok fenntartásában. Olajterminára és hadihajókra mértek csapást az ukrán erők az oroszországi Novorosszkban. A moszkvai védelmi minisztérium szerint az orosz hadsereg Kijevben, Mikolaivban és Odesszában hadipari üzemeket, logisztikai központokat és kikötői létesítményeket támadott. Halálos vasútbaleset történt Közép-Lengyelországban. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Egy Intercity és egy betonkeverő teherautó ütközött össze. 7 embert kellett kórházba szállítani, köztük a teherautó sofőrjét és a mozdonyvezetőt. Eltemették 5. Harald norvég királyt Oszlóban. A 89 éves korában elhunyt uralkodó búcsúztatásán több 10000-en vettek részt a norvég fővárosban. A székesegyházban tartott gyászszertartáson az európai uralkodóházak és tengeren túli monarchiák képviselői, valamint több államfő, köztük Baka András köztársasági elnök is ott volt. Évadnyitó rendezvénnyel várja a közönséget a Víg Színház vasárnap. A Víg napon színművészek vezetnek kulisztajárást, a művész megállóban pedig zenés produkciók követik egymást. Közös játék, gyermekprogram, jelmezpróbálás és dedikálás is lesz. Végül az időjárásról. Érkezik a hidegfront, a nyugati határ mentén riasztás van érvényben zivatarok miatt. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső, zápor, a szél megerősödik. Éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk.
Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
Jó napot kívánok, Orosz Csilla vagyok, folytatjuk a Netzest, a női ügynökök világát bemutató riportunk második részével. Később itt lesz velünk Jászberényi Sándor író, haditudósító is. Írjanak nekünk, SMS számunk 06-39666. És most folytatjuk Pető Andrea történésszel, az MTA doktorával készült interjút. Kolléganőm Bendl Vera a női ügynökök szerepéről kérdezte, valamint arról, hogy miként váltak a női ügynökök maguk is áldozattá.
Előfordult az, hogy egy női ügynök az nem egy utolsó levélhordozó volt, hanem valódi döntési pozícióban volt, és látta, hogy mi történik.
A hidegháború időszakában vannak olyan magas társadalmi pozícióban levő nők, akik akár saját jogon, mint szakmailag elismert nők, vagy azért, mert hogy a férjük vagy a partnerük magasan képzett és fontos pozícióban van, ők feltétlenül bekerülhettek ebbe a rendszerbe. Ugye azt is érdemes elmondani, a nőknek általában volt egy nagyon gyakran és nagyon kevés esetben női tartótisztje. Na most a férfi tartótisztek nagyon sokszor visszaéltek a női ügynököknek a helyzetével, és ezekben az úgynevezett titkos lakásokban ezt arra használták fel, hogy ezeket a női ügynököket szexuálisan kiszolgáltatottá tegyék, és ugyanakkor zsarolhatóvá és engedékenyé.
Ezekről egyébként honnan tudunk, hogy mik történtek ezekben a fedett lakásokban a tartótiszt és az ügynök között?
Nagyon sok ilyen jelentést olvastam. Ugye ez egy nagyon hierarchikus rendszer. Tehát a legalsó és a legfelső szint között azért nagyon sok ember kezébe kerülhetnek papírok, és ezekből a papírokat esetleg véleményezik, vagy beteszik egy másik ügynek a dossziéjába, és akkor ott elhangzik, hogy ez meg az történt.
De ez is elhangzik, hogy ez a szexuális aktus megtörtént?
Bocsánat, hogy mi történt, azt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy megtörténhetett, és a résztvevők azt mondták, hogy megtörtént. Ez még nem jelenti azt, hogy megtörtént. És az is biztos, hogy nagyon sok visszaemlékezés, ugye a 90-es évektől kezdve beszél erről, ugye a romániai anyagokban is nagyon sok információ van erről, hogy a tartótisztek hogyan próbálták megtörni a különböző női informátorokat, de ugye itt az, hogy mi történt, az tulajdonképpen adott esetben soha nem megtudható, hanem az, hogy a különböző résztvevői ennek a folyamatnak mit mondanak, hogy szerintük mi történt. És ezért fontos, hogy feltétlenül nézzük meg azt, hogy abból hogyan működött ez a rendszer, mert hogy a kiszolgáltatottság és a nőknek a sérülékenységének a felhasználása az ennek a titkosszolgálati rendszernek alapvető jellegzetessége van. Az a mód, ahogy ezeket a jelentéseket megírtánk, azért az mutatja azt, hogy ezek, tehát a beszervezett nőkkel kapcsolatban a tisztelet, a megbecsülés, a kölcsönösség az nem feltétlenül volt jellemző.
Van olyan női történet, női ügynök története, ami nagyon megérintette a kutatás során?
Mindig az érdekel, hogy a különböző politikai rendszerek között hogyan navigál ez az intézményrendszer, ami ugye a titkosszolgálat, hogy hogyan lesz a Horthy rendszer titkosszolgálatából a kommunista titkosszolgálat. És például abban volt egy nagyon tipikus jó példa, abban, hogy például egy artista nő. És miért pont egy artista nőt szervezett be a Horthy titkosszolgálat, és maradt a későbbi kommunista titkosszolgálatnak a fizetési listáján? Hát nyilván azért, mert egyrészt sok nyelven beszél, azért, mert mobil, tehát hogy tud a különböző országok között és az országon belül is utazni, és nagyon könnyen tud kapcsolatba lépni és beszélgetni emberekkel olyan témákról, amiket ő határoz meg. Tehát a női ügynökök azok nagyon sokszor olyan feladatot kaptak, hogy üzemeltetni kellett lakást, vagy házmesterként figyelték, hogy ki, vagy hova ment, vagy esetleg éppen hotelban takarítottak, vagy portások voltak, tehát egy csomó olyan elvileg nőkre jellemző szakmát csináltak, ami aztán szintén ahhoz kapcsolódik, hogy a titkosszolgálatok hogyan használják ki a meglevő társadalmi nemi egyenlőtlenségeket.
Hogy hívták meg, lehet mondani a nevét ennek az artistanőnek?
Nem. A nevek azok tulajdonképpen nagyon nem fontosak, mert azért sem, mert ugye minden név mellé van egy kódnév.
Igen, ugyanakkor a nevet kimondjuk, akkor valamilyen módon emléket állítunk neki, vagy mégis így validáljuk azt, hogy létezett. Ezért kérdeztem rá egyébként.
Én értem, hogy nevet adni a titkosszolgálatban dolgozó, és ott rendkívül kiszolgáltatott és elnyomott körülmények közepette dolgozó nőknek. Ugyanakkor viszont van egy ilyen belső politikája is ennek, hogy lehet, hogy ezt a nőt, ezt nem is így hívták.
Akkor ön arra célzott, hogy a legizgalmasabb történetek talán éppen a háttérben vannak, és soha sem fognak kiderülni.
Igen. Én azt gondolom, hogy a legizgalmasabb történetek, azok pont azért izgalmasak, mert sosem fogjuk megtudni. És ezért ezek a női ügynökök, ezek többszörösen láthatatlanok. Láthatatlanok azért, mert a társadalomban láthatatlanok az intézmény működése kapcsán, és láthatatlanok azért, mert most, ahogy így beszélünk róluk, hiányzik nem csak a társadalmi tér, hanem az ismeret és a politikai keret is, hogy beszéljünk róluk.
Ön egy cikkében azt állítja, hogy az a tény, hogy az ügynök most akkor én póriasan mondom, az ügynök aktákban a szenzitív adatokat nem hozzák nyilvánosságra, és minden valószínűség szerint nem is fogják kutathatóvá tenni. Ez akadályozza azt, hogy a női ügynökök valódi történetét megismerjük.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy például a szexualitás az egy szenzitív adat. Tehát, hogy nagyon sokszor olvastam olyan jelentést, ahol pont a lényeg, hogy most itt mi történik, az ki volt feketézve, és ennek kapcsán például az az egész történet, hogy hogyan használta a magyar titkosszolgálat a homoszexualitást, vagy a biszexualitást arra, hogy embereket együttműködésre késztessen, az egy nagyon nehéz módszertanilag kutatni, mert hogy csak közvetve lehet sejteni, mert hogy a direkt utalásokat, azokat kifeketézik, amikor az ember azt a kutató megkapja. Tehát is van, hogy most, mikor olvasunk egy ilyen kifeketített iratot 2026-ban, akkor mi alapján gondoljuk, amit olvasunk, és mondjuk történt 1952-ben, hogy akkor tudjuk, képesek vagyunk felfogni a rendelkezésre álló információk alapján, hogy mi történt. És ezzel, hogy védik ezt a szenzitív jellegzetességeit a különböző titkosszolgálati anyagokban szereplő embereknek, ezen keresztül egy nagyon nagy részét nem tudjuk meg annak, hogy hogyan működött a rendszer, mert ugye a titkosszolgálati rendszer, ahogy ezt mondtam, a legszexistább, leghatározottabban kihasználta a társadalmi nemi különbségeket. Másrésztről pedig pont ez a kárpótlás, amit itt említett, tehát, hogy megnevezni, bemutatni, ez válik lehetetlenné. Ez egy nagyon fontos paradoxon, hogy az, amiről azt gondoljuk, hogy védi a különböző titkosszolgálati dokumentumokban szereplő embereket, az tulajdonképpen hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is láthatatlanok maradjanak, továbbra is ennek a rendszernek az áldozatai legyenek, és továbbra se tudjuk azt, hogy ez a rendszer hogyan működött. Tehát ez egy olyan paradoxon, amit nem nagyon lehet megoldani.
Folytatjuk a beszélgetést Zambori Máté szociológussal. Az átnemlátáshoz az is hozzátartozik, hogy elképesztő akta, dosszié, kódrendszerek védik, fedik ezeket a papírokat. Ungvári Krisztiánnak van is egy remek videós sorozata erről, amiben megpróbálja mondjuk a hatos kartont, meg az összes további papírt és kódokat is elmagyarázni, és már ezek döbbenetesen kaotikusak, és úgy tűnik, hogy ezt ember legyen a talpán, aki megfejti. Ön a saját kutatásaiban hogy tudja megugrani ezeket az akadályokat, mihez talál el, mi az, amihez lehetetlen hozzáférni emiatt?
Az én történetem szerintem annyiban érdekesít, hogy jól példázza azt, hogy nem lesz olyan állapot, amikor hátradőlhetünk, hogy megvan az ügynöklista és kész. Mert nem lesz meg soha. Ilyen értelemben bármilyen adatbázis alapján nem állíthatjuk soha azt, hogyha valaki nem szerepel azon a listán, az nem működött soha együtt az állambiztonsággal. Tehát még a mágnes szalagoknál is, amiről hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, hogy azon aztán minden rajta van, ez sem igaz, tehát ezeket a mágnes szalagokat, ezeket 90. januárjában rögzítették, és egyrészt nem olvasható a teljes anyag, másrészt meg a 70-es évek utáni állapotot rögzíti. Tehát van egy olyan probléma, hogy szervezetileg is változott az állambiztonság, azok az adatbázisok, amelyek az ügynökökről, vagy a hálózati személyekről rendelkezésre állnak, azok mindig partikulárisak, tehát nem lesz ilyen állapot, hogy akkor végre megvan az ügynöklista, és akkor hátradőletünk. Az én esetemben ez úgy csapódott le, hogy abban a kutatásban, amit egy Léva Jenő nevű újságíróról folytatok, ott az derült ki, hogy ez egy bizonyos dossziéban, egy objektum dossziéban találtam egy olyan jelentést, amit ő maga gépelt a saját írógépén, és saját maga aláírt, és ezt leadta. Tehát ez nem az állambiztonsági szervezeten belül készült, vagy született. És erre feltehetően az a százados, aki foglalkozott ezzel a kapcsolattal, ráírt egy fedőnevet tollal. Na most mire tudunk ebből következtetni? Ez a fedőnév történetesen a Lantos fedőnév volt, és akkor elkezdtem utána nézni a referensem segítségével, hogy ezen a nyomvonalon meddig lehet eljutni. Hát nem sokáig, mert lantos fedő nevűből is nagyon sok volt. Tehát, hogy olyan falakba ütközik az ember, hogy nem tudjuk azt az állapotot soha elérni, hogy most akkor végre hiánymentesen ismerjük a múltat. És egyébként szerintem ez nem is baj, hogy ez így van, mert ezáltal ez az egész feltáró folyamat egy folyamattá válik. És
on, amikor így elakad, tehát amikor nem biztos valamiben, akkor kikerüli, megjegyzi, hogy itt csak eddig jutottam, vagy hogy dolgozza hát fel az ilyen adatot?
A bizonytalanság toleranciának működésbe kell lépnie. Tehát, hogy el kell fogadnunk, hogy a bizonytalanság része marad annak a múltnak, amit feltárunk.
Említette a mágnesszalagokat, mi szerepel azon? Vagy milyen adatok vannak véletlenül?
Három adatbázist mentettek le 1990 elején. Az egyik az úgynevezett operatív nyilvántartás volt, a másik a hálózati nyilvántartás, és a harmadik meg a kémelhárítási. És például ebből a H, tehát ez a hálózati, a H nyilvántartás, vagy a hálózati nyilvántartás, ez a név, ez azzal kecsegtetett, hogy akkor ott tényleg ott van a hálózat maga. A hálózatnak nevezték az ügynököknek az összkapcsolatát az állambiztonságon. De hát, ahogy mondtam, korlátozott ennek is a megismerhetősége.
De van olyan ember Magyarországon, aki tudja, hogy mi van ott?
Hát többször is bizottságok is vizsgálták ezeket a mágnesszalagokat, és erről született is jelentés, ha jól emlékszem, 2017-ben, amikor az ABTL-be átkerültek ezek a szalagok, tehát ezek is már mutathatók. De hogyha jól emlékszem, nem sikerült minden adatot olvashatóvá tenni, mert ezt a korabeli technikai körülményekkel rögzítették, és ezeket ugye át kellett alakítani a mai számítógépes olvashatóság érdekében, és ez nem mindig sikerült.
Milyen hasznot remélhetünk mi emberek, vagy akár a magyar társadalom, hogyha ez a múlttal való szembenézés most akkor egy újabb, magasabb szinten történhet meg?
Szerintem, ahogy említettem az elején, az a fajta katartikus szembenézés, ami egyfajta elvárás volt az állambiztonsági múlttal kapcsolatban, meg általában az államszocialista múlttal kapcsolatban a 90-es években, az nem fog megtörténni. Ez egyrészt generációsan is passzé, másrészt meg a társadalmi elvárások sem ezek már. Harmadrészt meg hozzá kell tennem, hogy ez a fajta elképzelés, hogy a demokratikus jogrendet egyfajta morális alátámasztásként megerősíti a múlttal való szembenézés, ennek a sikeressége is vitatott, tehát hogy most nem akarok belemenni, de mondjuk, hogyha megnézzük, hogy Németországban, amelyet ugye bezzeg államként szoktak emlegetni ebből a szempontból, mi történik, látjuk, hogy ott sem feltétlenül érte el azt a határ, demokratizálódási hatást, amit vártak tőle.
De szóval ott évtizedekkel ezelőtt megtörtént.
Igen, de hogy, és akkor ott is azt látjuk, hogy ott is létrehoztak egy sztázi archívumot, azt látjuk, hogy ez az archívum elmúlt 10 évben valamikor megszűnt önálló intézménynek lenni, és betagolták a Bundesarchivba, tehát a szövetségi levéltárba, mert megszűnt ez a különleges státusz, ami azt jelenti, hogy megszűnt ez a különleges társadalmi elvárás, amivel viszonyulunk hozzá, hogy itt aztán tényleg valamit el kell intézni. Érdekesség, hogy ez a törvénykezés, ami most az ABTL-t is illeti, szintén ebbe az irányba hat, hiszen az ABTL-t a levéltári törvény hatálya alá teszi. Ez azt jelenti, hogy ugyanolyan szabályok vonatkoznak.
Mi az az ABTL, bocsánat?
Ez az állambiztonsági szolgálatok törpeti levéltára, ahol ezek a bizonyos ügynökakták is fellelhetők, ahol tárolják őket. Szóval, hogy érdekes, hogy a jogalkotó tehát ebbe tett egy lépést ezzel a rendelkezéssel, hogy a közlevéltárak szabályozása fog vonatkozni erre a levéltárra, és nincs ez a különleges elvárás, ami a töltött igazságtétel szerepével kapcsolatos. Másfelől viszont kibővítette a levéltárnak a szerepkörét, és azt mondta, hogy ezt nem csak megőriznie kell, hanem a hozzáférhetőséget is növelnie kell, tehát ez az a bizonyos digitalizáció és teljes nyilvánosságtétel, amiről a beszélgetést kezdtük.
Igen. Véletlenül, hogyha eljön ez a pillanat, október 22, akkor rengetegen majd az oldal nyilván összedől első egy-két napban, de aztán minden érdeklődő, és bár akárki is rákeres, rokonra, ismerősre, stb. Mit generálhat ez az emberekben?
Hát, hogyha ezt a nagy kollektív, az is nem is, azt talán igen, hogy családi beszélgetések indulnak a vasárnapi ebéd asztalnál. Biztos sokan meg fogják nézni, hogy van-e szerepele az adatok között az ismerősük, felmenőjük, akárki ők. Hogy ez mennyire lesz tömeges, azt nem tudom, ezt majd meglátjuk, de hozzájuk egy példát, ami szintén Németország. Nemrégiben Németországban hasonló módon és eszközökkel elérhetővé tették a náci párt iratait, és ezért nagyon sokan megnézték, hogy szerepelnek-e a felmenőik, rokonaik, ismerőseik ebben az adatbázisban, és nagyon sok érdekes történet felszínre került, amelyről beszámolt a sajtó is, tehát elindult valami, aminek szerintem nem össztársadalmi hatása, hanem sokkal inkább ilyen mikrotársadalmi hatása van, tehát a családi emlékezetnek, vagy a személyes emlékezetnek a fejlődését vagy korrekcióját segítheti elő, ami tök jó, tehát szerintem ez nagyon támogatandó, és ha elérjük azt az állapotot, hogy lezuhan ez a morális máz erről az egészről, tehát amikor már nem az van, hogy csak kimondjuk, hogy ügynök, és akkor már
bűnöző,
vagy az, hogy csak az áldozat meg az elkövető kategóriában gondolkozó, az nagyon jó. És ebben egyébként ez segíthet, mert nagyon könnyen elérhetővé teszi az adatokat.
Zombori Bánté szociológus, köszönjük, hogy időt szakított ránk.
Lencses. Délutáni magazin. Női szemmel. Női szemmel.
Tegnap volt az olvasás nemzetközi napja. Ebből az alkalomból Szombathely főterén gyűltek össze a könyvmolyok. Gergő Judit felvétele következik.
Hermione leült Hagrid mellé, és a vadőr karjára tette a kezét. Ha ügyes védőbeszéddel készülsz a meghallgatásra, biztosan...
Volt, akinek anya olvasott föl, volt, aki egy fának támaszkodott, olyan is, aki a földön ült, és volt, aki csak úgy megállt a szombathelyi főtéren, hogy olvasson egy könyvet a Berzsenyi Dániel könyvtár által szervezett flashmob keretében az Olvasás Világnapján.
Simon Viktória, nagyon szeretek olvasni, és úgy gondoltam, hogy jó kezdeményezés az Olvasás Világnapján részt venni egy ilyen közös időtöltésben.
Mit hozott most magával?
Hát most Limpár Imrétől a Sikert tervezhető című könyvet, de gondolkodtam rajta, mivel rendszeresen járok könyvtárba, vagy lehet, hogy egy könyvtár itt kellett volna, de most ezt választottam.
Honnan jött és hova megy innen?
Otthonról jöttem, és majd otthonra megyek vissza.
Kizárólag ezért jött ide?
Igen, kizárólag ezért. Azért, mert nagyon sokat vagyunk jelen a digitális térben, minden szinte most már online élünk, és hát nagyon jó dolog kezünkbe venni egy könyvet, érezni az illatát, és olvasni. Úgyhogy én remélem, hogy egyre többen fognak újra olvasni könyvet, és nem csak mondjuk telefont vagy laptopot.
Szofi, milyen könyvet hoztál el erre a flashmobra?
A Geronimo Stiltontól a Húsvét sziget című könyvet. Ez az első rész, amit kivettem. Nagyon tetszik, izgalmas és nem unalmas.
Mit olvastál előtte? Például ezelőtt mi volt utoljára?
Az Izi naplóját. Ez egy ilyen vastagabb könyv, ami több időbe telik, mire kiolvasod.
Jársz könyvtárba?
Igen, sokszor.
Most, hogyha itt körülnézünk a szombathelyi főtéren, nem hiszem, hogy sűrűn láttunk ilyen látványt, hogy emberek ülnek néma csöndben és olvasnak. Mi volt a célja ennek a flashmobnak?
Waldinger Dóra, tájékoztató könyvtáros. Az UNESCO szeptember 8-át jelölte ki az Olvasás Világnapjának, és ehhez szerettünk volna kapcsolódni idén egy rendhagyó rendezvénnyel, egy flashmobbal, hogy kicsit kilépjünk a négy fal közül, és más köröket is meg tudjunk szólítani, illetve az utca emberének egy kis meglepetést okozni, hogy a főtéren ülve, állva, könyvvel a kézben láthatnak minket. Ez jó alkalom volt arra is, hogy új körökkel találkozzunk, például a helyi olvasóklubbal.
Önök a könyvtárban mit tapasztalnak? Mennyire népszerű az olvasás, illetve mit olvasnak mostanság az emberek?
Nagyon változatos, hogy mit olvasnak, és nem csökken szerintem az olvasók száma. Pici gyerek gyerekekkel is rengetegen jönnek, és nagyon jó látni, hogy már babakortól hozzák hozzánk a gyerekeket, és megszeretetik velük az olvasást. Műfaj tekintve változatos, mindig vannak sikertémák, amiket felkapnak az olvasók és a kiadók is. Például most a romantikus fantasy regények nagyon mennek, de a történelmi regények azok mindig.
Kemény Kata tanárnő két diákjával jött el ide olvasni. Mit hozott ön?
Cakó Zsófia távoli rokonok című kortárs regényét hoztam. Szeretek kortárs regényeket olvasni, fontosnak is tartom, hogy az ember ismerje azt az irodalmat, ami a jelenünkről szól.
Tanárnő és ő kötet az írónő könyve. Ha most körülnézünk, akkor eléggé felül reprezentáltak a hölgyek. Ön szerint van ennek jelentősége? Többet olvasnak a nők?
Azt a tapasztalatom, hogy igen, de szerintem azért elég sok férfi is olvas. A tanítványom között is vannak fiúk, akik rendszeresen olvasnak. A múltkor csodálkoztam rá, mert a buszon reggel, ahogy utaztam, több fiúk kezében is elég vastag könyv volt, és ahogy itt körülnézek, igen, nők vannak többségben, de azért vannak egy férfiak is, és ez jó.
Bakar Máté vagyok, én is nagyon szeretek olvasni. Most az Abigailt hoztam magammal, egyik kedvenc könyvem. Nem gondoltam volna, hogy ennyire meg fogom szeretni, meg hogy ennyire érdekes lesz. Ez a felnőtté válásról szól.
Én Lajos Angyalka vagyok, Kata tanárnő másik diákja. Én az Ég minden kékét című könyvet hoztam. Én is nagyon szeretek olvasni, és ez a könyv most azért tetszett meg, hogy így lakóautóval ment neki a világnak, hogy így utolsó utat tegyen.
Egy olyan könyvvel jött, amiben ceruzás beírások vannak. Igen. Ez milyen kötet?
Zenei szerediemese.
Ez az Ulisses.
Mi mást olvasson az ember Szombathely főterén?
Azért ez nem egy könnyű olvasmány.
Nem, és nem is egyedül olvasom. Öten, hatan szoktunk összeülni, és havonta egy fejezetet átbeszélünk. Szakirodalmi segítséggel van, aki saját kútfőt teszi hozzá.
Spigler Tibor kezében egy Nádasdi Ádám kötet van, a Smoking és Bermuda. Miért ezzel jött el erre a flashmobra, és egyáltalán miért jött el?
Azért, mert nekem Nádasdi Ádám mindig aktuális, mindig találok benne, úgyhogy sokat gyára olvasom ezt a könyvét is, meg az összes többit is.
Mennyire érzi, hát azzal a szóval mond a cikinek, hogy kiül a főtérre és olvas?
Szerintem az a ciki, ha valaki nem ül ki a főtérre olvasni, aki buszon a fürdőkádban nem olvas, lehet sörözni is mellett a fürdőkádba, mert szomjahalni nagyon nehéz, olvasás hiánytól meghalni viszont nagyon könnyű.
Vicces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
5 óra van, hallgassuk meg a friss híreket Beslin Bettinától.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Kezdődnek a meghallgatások a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságban. Az Egyesült Államok továbbra is kész közvetítőként szerepet vállalni az ukrajnai rendezésben. Viharos széllel, zivatarral érkezett a hideg front, nyugaton már esik. Jönnek a részletek. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. Első alkalommal Hak Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg. A bizottsági elnök elmondta, Hak Péter már 1994-ben előre látta a profitorientáltá váló rendszerben rejlő problémákat, a volt ombudsman pedig csaknem 20 éve vizsgálatot rendelt el a végrehajtók elleni tömeges panaszok miatt. Szakértőjük évtizedes tapasztalatairól számol be. Tartalmasnak minősítette az amerikai delegáció hétvégi moszkvai és kijevi megbeszéléseit az Egyesült Államok külügyminisztere. Marco Rubio szerint akár tovább lépést is hozhatnak az egyeztetések, amelyeken új elképzelések is felmerültek a háború rendezésének irányaival kapcsolatban. Ugyanakkor mind orosz, mind ukrán részről vannak olyan merev álláspontok, amik nehezítik az előrelépést, tette hozzá a külügyi vezető. Marco Rubio megerősítette, a tárgyalások újraindítását az Egyesült Államok továbbra is hajlandó közvetítőként szerepet vállalni. A Kreml az orosz diplomaták kiutasítása ellenére nyitott kapcsolatai fejlesztésére Magyarországgal, közölte az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy Moszkva megfelelő választ ad arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát. Hozzátette ugyanakkor, hogy érdekeltek az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok fenntartásában. Komoly változások jöhetnek a győri autóiparban. Évvégén jogutód nélkül bezár egy helyi beszállító, amely prémium autókhoz készített alkatrészeket. 500 ember veszíti el a munkahelyét. A dolgozók érdekképviselete és a győri önkormányzat már azon dolgozik, hogy az érintett munkavállalók minél hamarabb új munkahelyet találjanak. A Volkswagen csoport összesen 100 ezer munkahelyet szüntet meg a következő években, de a győri Audi gyár bezárását nem tervezik. Újabb 2 ember tartóztattak le a 17 milliárd forintos NKA támogatások ügyében. A NAV pénzügyi nyomozói által tegnap őrizetbe vett gyanúsítottak 80 millió forint támogatást kaptak egy dokumentumfilmre. A támogatási pénzzel még áprilisban elszámoltak, de addigra a film nem készült el. Költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználás megalapozott gyanúja miatt folyik büntető eljárás. Korábban már 7 embert letartóztattak az ügyben. Évadnyitó rendezvénnyel várja a közönséget a Víg Színház vasárnap. A Víg napon színművészek vezetnek kulisztajárást, a művész megállóban pedig zenés produkciók követik egymást. Közös játék, gyermekprogram, jelmezpróbálás és dedikálás is lesz. A teátrum a Csárdás királynő bemutatójához kapcsolódva táncházat is szervez. Végül a várható időjárásról. Megérkezett a hideg front, a nyugati megyékben szorványosan fordulhat elő, eső, zápor, zivatar. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső, zápor. Éjszaka 13-19, holnap napközben 21-29 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Műsorajánló.
A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
Háborúk testközelből, történetek a frontvonalakról és olyan világok, amelyeket kívülről sokszor nehéz megérteni. Jászberényi Sándor író és haditudósító évek óta ezekről a tapasztalatokról ír és tudósít. Most arról kérdezzük, mit lát a világ jelenlegi konfliktusaiból, és hogyan változtatják meg ezek az embert. Jászberényi Sándor itt ül a stúdióban, köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad.
Jó napot, és köszönöm szépen a meghívást.
Te már 20 éve kisebb-nagyobb megszakításokkal Egyiptomban élsz, tehát hosszú távú tapasztalataid vannak. A klímaváltozás hatásait hogy látod, hogy ebben az elmúlt 20 évben mennyire bontakoztak ki, mit lehet ott tetten érni, hogy érinti ez ott az embereket?
Hát ugye alapvetően az egész észak-afrikai térséget súlyosan érinti a klímaváltozás. Tehát ugye itt zajlik az első átlagosodás. Másrészt pont az ilyen országoknál, mint Egyiptom vagy Jordánia, a víz az kardinális kérdés. Tehát hogy folyamatosan nőnek nő a feszültség. Egyiptom korábban is, tehát a lakosságra eső víz mennyiség az alacsony volt, és nem ért el a szintet. Tehát ugye Egyiptom, ez gyakorlatilag az élet az a Nílus deltájában van. Tehát ha megnézzük a műholdról, akkor azt látjuk, hogy egy zöld csík a Nílus körül. Ez Egyiptomnak az elsődleges ellátása. Ugye itt azért konfliktusban van Egyiptom, mert a régi gyarmati világban Szudánnal együtt Egyiptom a Nílus vízhozamának a jelentős részét élvezte. Ez ugye megváltozott a 2011-es arab tavasz során, amikor a Nílus menti országok, ez azt hiszem 8 országot érint, Etiópia bejelentette, hogy ők már pedig gátokat és tározókat akarnak építeni a Nílusra, ami ugye a Nílus vízhozamát alapvetően érint, és hogy Egyiptom ez csökken, akkor ebből óriási probléma lesz. Most nem segít az, hogy a klímaváltozást alapvetően ugye azt gondolják, hogy tehát amikor valaki, politikusok azt mondják, hogy hát milyen hideg van, hogy miről beszélünk, az extremitásról szól a klímaváltozás. Tehát arról szól, hogy valahol annyi eső esik, hogy mindent elmost és nem marad semmi, és soha meg egyáltalán nem fog esni eső. Én azt gondolom, hogy Egyiptomban a Nílus és a Nílusnak a energiára való, illetve az öntözésre való felhasználása, az létfontosságú kérdés. Folyamatosan eszkalálódik ez a konfliktus, tehát én azt látom, hogy nem igazán csitul, az etióp-egyiptomi viszony az azért mindig mély ponton van, és egyre többen a Nílus menti országokból szeretnének ebbe beszállni, hogy ugye építsenek egy mesterséges tavat, és akkor ezzel egy ilyen gátat, amivel elektromos áramot lehet termelni, csak ez ugye mindegyiket fel kell tölteni, és az vízkiesés jelent Egyiptomban, ami ellehetetleníti a termelést, illetve hát ilyen katasztrofális szárazságot okoz.
De egyébként a saját életetekben, vagy a magánéletetekben ott vagytok, akkor érzitek azt, hogy drágul az élelmiszer, vagy valamit, amit addig hozzáférhető volt, már nem lehet kapni, vagy esetleg néha vízkorlátozások vannak, hát hiszen óriási városok hatalmas népességgel.
Alapvetően olyan a nagyvárosok, azok a Nílus közelében vannak, illetve az ókortól kezdve a csatornázás az eléggé jól megoldott. Én azt gondolom, hogy tehát miatt a kedves hallgatók azt gondolnák, hogy igen, én érzem, és nem jutok hozzá a nem is tudom, falafeles szendvicsemhez naponta. Tehát nyugati külföldiként egészen más pénzügyi univerzumban létezem kint Egyiptomban, mint az egyiptomiak. A lakosságnak óriási gazdasági nyomás nehezedik rá. Tehát ugye a Covid is elképesztően súlyosan érintette gazdaságilag mind Egyiptomot, mind a térséget. Igen, infláció van, nincs egyfajta bizonyosság. A krízis a térségben, az iráni háború, a gázai övezetben, a népirtás, ezek nem tesznek jót a gazdasági folyamatoknak. Tehát igen, az élet drágulott. Konkrétan az, hogy vízkorlátozást vezettek volna be, ezt nem láttam, de nyilvánvalóan itt van egyfajta szabályozás, tehát az energiaszabályozás, ezt bevezették. Volt olyan, amikor tólig nem lehetett az elektromos áramot használni, hogy csökkentsék. Ugye ezért ne felejtsük el, hogy Egyiptom nagyon-nagyon kitett egy csomó, tehát nincsenek, nem sok, van valamennyi földgáz, de nem sok természetes nyersanyaga van, és így kitett, és próbáltak spórolni. Alapvetően a rendszer stabil, de igen, az érződik, hogy egyrészt ugye a krízisek egyre gyakoribban jönnek, és az inflációt nem követik a fizetések az országban, az ország túl van népesedve. Tehát ugye Egyiptom még mindig arról Umad Dunya, ezt mondják az arabok, ez ugye a mindenség anyja, és azért Kairóban az még mindig igaz, hogy egy 100 forintosból valaki jól lakik. Ez a kuseri, tehát erre nagyon büszkék. De hogy az látszik, hogy alakul át a társadalom, tehát mondok egy példát, pont az egyiptomi törvényekben nem volt ilyen, hogy a migrációra vonatkozó törvény. Tehát az egyiptomi törvényben a menekülteket, vagy a bevándorlókat vendégként hívták. Nincsenek is menekültáborok Egyiptomban, de nem, tehát nem történt meg egyrészt ugye az, hogy az államilag próbálják szabályozni a humanitárius krízist, de az sem történt meg, hogy szegregálják. És ugye Egyiptomot azért nagyon sok háború érintette, a jemeni háború, a jemeni polgárháború, a szíriai polgárháború, a szudáni polgárháború, és hát ugye ott van egy 120 milliós ország, amiben, és 10 millió, tehát 10 millió menekültről beszélünk, tehát egy magyarországi ember él ott migránsként, és ugye ez már, tehát látszik, ráadásul ugye nincsenek nagyon eszközök, mert hogy nincsenek szegregálva ezek az emberek, tehát hogy a menekültügyi főbiztosság, illetve a humanitárius szervezetek próbálják ezeket az embereket támogatni. Ezek ott élnek az, ugyanúgy az egyiptomi szegény negyedekben, tehát megjelenik a szudáni közösség. És csomóan regisztráltak, amilyen támogatást kapnak az ENSZ-től. Ez az a probléma, hogy viszont a helyiek, akik ugyanolyan szegények, mint ők azt látják, hogy ők
kevesbe kapnak.
Ők nem kapnak semmit. Ebből van egy társadalmi feszültség, és minél nagyobb az infláció, minden kevesebbet ér a pénz, minél nehezebb az élet, annál nagyobb a harag, illetve a tolerancia. Tehát ez most változott, mert most már új szabályozása van a bevándorlási törvényeknek, tehát ez látszik, hogy épül fel egyfajta társadalmi nyomás. De én azt gondolom, hogy még korán sem, tehát nem, Egyiptomnak nincsen olyan problémája például a Nílussal, mert hogy igen, van egy krízis helyzet az etiópokkal, illetve ugye Szudánban polgárháború van, tehát nem az a helyzet, mint Jordániának, Izraellel, ahol Jordániának körülbelül a duplája kellene annak a vízállománynak, amiben a béketárgyalásokban megegyeztek, és hogy amióta Jordánia kritizálja Izraelnek a ciszjordániai politikáját, illetve a gázai politikáját, azóta ezt a vizet, amit eddig megkaptak, nem kapják meg, és hát ez egy komoly probléma.
Ja.
Tehát, hogy itt igazából ami folyamatként látható, az az, hogy a víz és az alapforrás.
Hát geopolitikai...
És geopolitikai ilyen csip lesz, tehát egy ilyen tétel lesz, amivel lehet üzletet kötni. Uh-huh. És ez nem volt eddig.
Eddig nem így volt, vagy ez élesedik ez a helyzet. Te sok helyen elmesélted, hogy 20 évvel ezelőtt azért választottad Egyiptomot, mert valami mást akartál az életedbe, és plusz ez a lokáció neked a munkád miatt is megfelelt, mert hogy onnan könnyebb volt egyáltalán ezt a haditudósítói, meg hát világjáró életedet menedzselni. Nem változott semmi? Tehát te ugyanúgy ott a kalandokat éled meg, vagy szóval, hogy neked mi a személyes viszonyod, hogy alakult ez a 20 év alatt.
Ez annyira jó lenne, 46 éves vagyok, ez annyira jó lenne, hogyha azt mondanám, hogy itt a kalandok, és nem tudom.
Akkor 26 éves voltál.
Igen, tehát hogy az igazság, hogy nekem, én egy magyar paraszti családból származom, Sopronban nőttem fel. Ugye az a baj Magyarországnak is, meg minden nemzetnek az a tragédiája, főleg a nyugati civilizáció. Nem ismerjük a saját történelmünket, és nem a nagy évszámokra gondolok, hanem például nem ismerjük a parasságnak a tragédiáját Magyarországon, ugye a kitándorgott Amerikában 3 millió emberünk, ezt József Attila mondta. Tehát ugye a magyar parasságnál, és tehát miért csökken a magyar lakosság, hogyha ezt történelmi kontextusban nézzük, az azért, mert a magyar parasság, akik 10 gyerekkel, mint az én nagyszüleimnek 10, tehát 10 voltak testvérek, meg kellett az ember, hogy megművelje a földet. Addig elkezdtek egykézni, mert nem volt rendezve a földkérdés, elkezdtek egykézni. Tehát egy családban a 10 helyet egy gyerek tartottak meg, és egymáshoz adták a földeket, meg a szerzés, hogy legyen még egy a szerzés. És ez a mentalitása szépen átöröklődött, tehát ugye az én szüleim már gyári munkások voltak, de a mentalitást hozták a szerzésnek, és én azt gondolom, hogy somó generációnál.
És te ezt meg akartad törni?
És nekem volt, tehát az én kapuzárási pánikom az 26 éves koromban történt, amikor tudod, ilyen nagyon élesen elkezded látni a jövőt, hogy mi fog történni, hogy majd házasságom lesz, majd megadósítom magamat, tehát egy nagyon kiszámítható lett, És én úgy éreztem, tehát amikor igazából pofon vert az idő, most is érzem az időt, de már nem úgy, nem az a kétségbeesés, amit akkor. És én úgy volt egy ilyen alapvetően tényleg a 20 évesekre jellemző hübrisszel, hogy én többet akarok látni az emberből, és nem érdekelt a vagyon. Tehát nem érdekelt az, hogy én most vagyont építsek, és folytassam a családi hagyományt, tehát a dinnye pásztorkodástól, ugye, ahogyan a kis ház, a kis telkekkel összeszedik, nem tudom. És akkor volt egy lehetőségem, hogy kimenjek, egy ismerősöm volt kint Kairóban, én kimentem, az ismerősöm gyűlölte, nem nagyon szeretett kimenni a munkahelye és a lakása között sehova. Én meg azt mondtam, hogy ezt nem tudom megérteni azt, hogy az Isten nem omlik össze holnapra itt minden, tehát egy teljesen őskáosz, a kreszt, azt nem ismered, mindenhol össze van törve egy kicsit, hangos, büdös, zajos, zsúfolt. Mm. És én akkor ugyan szintén ezzel a 20 éveseknek a hübriszével kitaláltam, hogy én ezt pedig meg fogom érteni, hogy ez hogyan működik. Mm. Na most eltelt 20 év, csak bizonytalan vagyok, viszont van egy ilyen én nagyon-nagyon tudom szeretni ezt, tehát hogy ez ami kiveszik a nyugati társadalmakból, az az egymásra utaltságnak a tudata. És ez egyébként nagyon megvan. Ugye itt Magyarországon, meg mindenhol, tehát alapvetően ez az üzenet, hogy te el vagy a Netflix előfizetésed, el vagy a dolgaiddal, sziget vagy, és nincs között senkihez semmihez. Na most ez addig tart, ameddig egy krízis nincsen, mert alapvetően az ember társas lény, és nem mindenki, tehát az individualizmus egy ilyen szintje, az már toxikus, amikor tényleg elszigetelődsz a társadalomtól. Most Egyiptomban azért olyan gazdasági a helyzet van, hogy itt mindenki rá van utalva a másikra. És ez létrehoz így nagyon erős közösségeket. Tehát, hadd mondjak egy példát, a Covid alatt az Eszterrel, a feleségemmel kijött a matek, hogy ez nem lehet gyógyítani, tök mindegy, hova vagyunk bezárva, meghalunk. Kairóban nagyobb a lakás, tehát maradjunk itt. És ott is maradtunk. És nekem van egy zöldséges, ott a sarkon volt egy zöldséges, aki még amikor megérkeztem Egyiptomba, akkor még nem voltak okostelefonok, meg ilyenek, akkor szótára közlekedtünk, és ő közölte, hogy nem ad el nekem semmit, ami nem kérem arabul. Hazamentem, kiszótáraztam, visszamentem, eladta, és azóta nagyon jóba vagyunk. De hát ez ugye eltelt közben 15 év. Szóval lementem, és ugye maszk, kesztyű, és akkor mi meglátott, így levette a kesztyűt, puszi, hogy a család, minden az európaiak megölnek, mindenkit az európai, mert én is európai vagyok, és nem te egyiptomi vagy. Tehát, hogy egy ilyen nagyon egymásról utolság, nagyon...
És befogadtak, és ez azt is jelenti.
Tehát igazából az ember elfogadják, legalábbis sosem leszel egyiptomi, tehát sosem lesz ez meg, de hogy tudnak rólad, mint öröm és a bánat, és ez nagyon vicces volt, hogy volt egy a kerület, tehát nem azt mondják, hogy egyiptomi leszek, hanem azt mondják, hogy a negyedben, a szomszédságban engem ismernek, és hogy tudják, hogy én ki vagyok, és én vagyok Iskandar al-Magari, tehát hogy a Sándor a magyar, és tudod, ez a, tehát erre mondok egy példát, hogy tehát ott vagyok én, látványosan sváb sápadt európaiként, és akkor egy egyszer csak ránszól az Ahmed, hogy azonnal vett fel a maszkot, mert jön egy idegen. Mm. És ugye
kifele tartunk össze.
Agnabi, tehát nem hoégát mondott, hanem a hoégát ránk mondják a gazdag, hitetlen külföldiekre, ez egyébként, mint hanem Agnabit mondott, és én azonnal csináltam, amit mondott, és hátranéztem, és így szerencsére jemeni csávó. Tehát ugye ez egy arab fiú volt a zakóval egyberuhában, de nem ismerte az Ahmed, nem vásárolta a szomszédban, tehát biztos tőle vagy kapunk valamit. Ez így megvan, ez nagyon bájos, de hogy tényleg, hogyha én azt szeretem Egyiptomban, hogy nagyon-nagyon mélyek az emberi kapcsolatok ahhoz képest, amik vannak, és nincs meg ez a fajta a szerep, tehát hogy ilyen praktikus dolgokat nem tudom, és mindig kérdezik, hogy miért pont Egyiptom, és hogyan. Ha meg tudnám mondani, nem lennék ott.
Aha.
Tehát az ilyen apróságok, hogy megfogtam, hogy nagyon rossz dolog egyedül lenni. Tehát Egyiptomban a közös evés az egy rítus, és akár, tehát ezt értsd úgy, hogy akár hárman, négyen, de megvárják egymást, mert jobban esik az étel, és tényleg jobban esik az étel, mint hogy bekapsz egy szendvicset rohanás közben.
Igen.
És ezeket a pici dolgokat szeretem nagyon.
Említetted, hogy a feleségeddel is ott vagytok nyilván rendszeresen. Ő mit szól ahhoz, hogy az egyiptomi nők helyzete? Nagyon sokat hallani arról, hogy egyrészt a munkaerőpiacon talán 20%-os a részvételük, hát nyilván a fekete munkában azért sokkal szélesebb lehet, de hogy azért a közlekedés, például olvastam ilyet, hogy amiatt is kevesen vállalnak nők munkát, mert a munkába járás az nagyon meg van nehezítve, félnek az utcán mozogni, a testi érintés és zaklatásokra is rengeteg példa van. Nektek mi a tapasztalatok?
Én azt gondolom, hogy azért ezek erős túlzások. Tehát, hogy nem, tehát, hogy igen, történtek a forradalom alatt, amikor voltak csoportos zaklatások. Ez tény, mert nem volt rendőrség és még rendfenntartó erők, másrészt nem volt, másrészt ugye ezek a balta géjának hívják, tehát bűnözői csoportok, illetve ilyenek megvadultak. Valóban vannak ilyen dolgok, de ezt mérhetetlenül túlzásnak tartom, hogy itt félnének a nők kimenni az utcán. Az Eszter mindig nagyon nevet rajtam, tekintve, amikor megyünk a metróval, akkor a nőknek van egy, tehát felszállhat a nő és a férfi a vegyes kocsiba, de van kifejezetten csak a nőknek fent a kocsiba, és ha pedig én össze vagyok zsúfolódva 500 emberrel, az egyszerűen kényelmesen csörögött is nézi. Igen, a catcalling van, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy azt kell megértenünk, hogy teljesen más az egyiptomi, és nem, tehát ezt még azt sem mondhatom, hogy arab, mert ez nem áll, nem lehet így ráhúzni ezt a titulust egyiptomi nőknek a mentalitásra. Tehát hogy azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen féktelenül patriarchális társadalom, ahol a férfiak...
Ez nem az?
És nézd, én láttam nagyon komoly srácokat a forradalom alatt, akik nem féltek szembe menni a sörétes puskával tüzelő rendőr sorsfallal, de amikor mentünk haza, és azt mondja, hogy begúrok anyukámhoz egy pillanat, és úgy remegett, mint a nyárfa levél. Tehát hogy azért, tehát nem igaz az, hogy a nőknek ez az elnyomottság, hogy megjelenik. Az, hogy a hagyományosan 20% mondjuk a munkaerőpiacon részvétele a nőknek, az azért van, mert társadalmilag, és ez egy döntéskérdés, ez pont olyan, hogy én azt gondolom, hogy nem tart, én semmilyen formán nem kívánok semmi milyen kulturális kritikát tenni valakinek. Tehát, hogy nem tartom szerencsésnek mondjuk a nyugati feministáknak az olyan kiszólásait, hogy miért, tehát ne hordjon kendőt, a kendő az elnyomás szimbóluma. Egyrészt nem beszél át annak a nevében, aki fölveszi ezt a kendőt.
Jó, mert ez már vallásvita lenne, én mondjuk...
De ez nem igazából vallásvita, ez egy kulturális kód, tehát hogy itt a vallásosnak rengeteg ilyen árnyalata van. Nézd, Magyarországon is a század elején, vidéken a nők kendőben jártak, bekötötték a fejét, ez jelezte, hogy férnél van.
És egyébként a feleséged is, amikor ott kint van, hord kendőt?
Nem. Akkor szokott fölvenni az Eszter kendőt, amikor kimegyünk a Hallottakvárosi nagypiacra, tehát olyan helyre megyünk, ahol konzervatívabbak, illetve hát ugye a beduin birkapásztorok felhozzák. Tehát szeretem, ha az ott Eszterke fölveszi ott a kendőt, mert nem, tehát így is
kis... Komfortosabb.
Így neki komfortosabb, de hogy nem, tehát ezt ne értsd úgy, hogy itt nincsenek erkölcsi bizottságok, akik ott valamit ilyeneket csinálnak, nincs ilyen. Itt minden, tehát amit gondolok, hogy igen, a társadalom nagyon sok nagyon erős része vallásos, de ez nem politikai értelemben vett vallásosság, és nem arról szól, hogy rákényszerítsék valakire a vallásukat. Ezt a Nassernek, a Gamal Abdel Nassernek, az itt elnökének van egy ilyen híres mondása, amikor a helyi iszlamista, a muzulmán testvérségnek az egyik tagja, az kérte a Nasser elnököt, hogy tegye kötelezővé a kendőhordást. Erre Nasser azt mondta, hogy hát a lányod idejára Alexandria Egyetemre is nem hord kendőt. Ha te a lányodat nem tudod rávenni, hogy kendőt hordjon, akkor hogyan tudnám én az egyiptomi nőket rávenni, hogy kendőt hordjon? Hordanak kendőt sokan, de meg hát nyilván különböző kulturális kódok élnek egymás mellett, de én azért ezt nem jelenteném ki, hogy azért lenne a 20%-os szám, mert itt a nőket kirekeszik a piacban, hanem hogy a hagyományos családmodellek vannak.
Tehát és inkább azokon a területeken érvényesülnek.
És ezt nem gondolom, hogy kirekesztés lenne. Hanem nem alapon történik. Yeah. Tehát nem azon múlik a dolog, hogy valaki férfi vagy nő, hanem azon múlik, hogy egy, főleg vidéken, ugye Egyiptom az egy ilyen multikulti 30 milliós város, nagyon sok fajta és rengeteg nő dolgozik, hát minden bankban nők ülnek, tehát vegyesen.
Tehát van útjuk azért a társadalomban, a tanulásra bőven. És a
rengeteg társadalmi osztály van, én azt gondolom, hogy vidéken, és hát Egyiptom is jellemző volt, hogy egy egyiptomi átlag családnak minimum 4 gyereke van. Tehát a Sisi elnök úr az bejelentette valamikor, amikor kijöttek a számok, hogy milyen ugrásszerűen növekszik a társadalom, a legfiatal társadalomnak egyik a világon, az egyiptomi, hogy akkor 2 gyerek elég. Tehát ez egy ilyen finomutolás volt. Tehát azért ez egy családmodellot szülőnek lenni, és én ezt szintén hangsúlyoznám, hogy azért nem olyan egyszerű a kérdés, hogy itt tehát a férfiak persze ugrándozzanak, hogy beszélnek, de ez mindenhol úgy van. de azért a nőnek egy jelentős családszervező ereje van. Én nem láttam olyan fiút, aki az anyukájával nagyon ugrándozva, és olyan sem, aki a feleségével. Uh-huh. És egyébként nagyon érdekes, hogy a válások száma viszont elképesztően magas, és uh-huh. növekszik Egyiptomban.
Ez is egy öntudatra kelés.
Ez azt jelenti, hogy itt nincsen, tehát hogy ha a nőknek ezek a, tehát ha a nők nem gyakorolhatnak az alapvető jogaikat, akkor nem lenne válás. Uh-huh. Tehát itt azért van, mert megjelenik egy, ez egy szomorú történet, de ez bizonyítja azt, hogy igen, és azért itt beleszólás van.
Hát úgy veszem ki, hogy neked nagyon otthonos, komfortos, és jó ott élni. Hogy döntöd el, hogy mikor állsz fel, amikor elmész egy harcmezőre, egy ebola sújtott a térségbe? Tehát hogy lehet ebből a kellemes közegből akkor úgy oké, felállok és megyek a csatába?
Tudod, nekem az volt a szerencsém, hogy amikor kimentem, akkor a tincsörögtem, így el voltam egy darabig, és aztán kitört az arab tavasz, forradalom lett, és mindent. Aztán elrepült 10 év, tehát hogy ez a... És akkor ott voltam gyakorlatilag mindegyik nagyobb krízisben, a líbiai polgárháborúban, Szíriában, Irakban, ott voltam Nigériában, Jemenben, tehát így mindenfelé voltam a térségben, és ez így magával jön, tehát így van egy elég jó kapcsolati rendszerem, és mert ugye azokkal a fiúk, akik akkoriban tüntettek, vagy ilyenek, azokból lett valaki, én maradtam ugyanaz, tehát hogy fölveszik a telefont, és ez igaz volt Ukrajnában is a krízis elején, fölveszik a telefont, és hát korrekten próbáltam, tehát én nem... És akkor ha azt látom, hogy valami komoly történik, amiről lehet tudósítani, akkor megnézem, hogy milyen vonalam van, és ezt azt hiszem kijelenthetem, hogy abban biztos lehet, hogy nincs olyan afrikai vagy közel-keleti ország, ahol ne tudnék komoly kapcsolatokat intézni.
Soha nem félsz, amikor így szóba kerül, hogy ott egy úti cél, ott egy téma?
Én azt gondolom, hogy de, sőt, én nem is vagyok hajlandó olyannal menni bárhova, aki nem fél, főleg ha aktív harc van. Tehát ugye a fiatal srácoknál, meg az ilyeneknél van egy csomó ilyen probléma, hogy így meg akarják mutatni, meg úgy tudod, ez az egészben. Én nagyon örülök annak, hogyha valakinek családja van, két gyereke van, és nem...
És félti őket, és
magát is félti, és óvatos, mert így, tehát így nekem nem az a dolgom, hogy őszintén legyek, félelemet így nem mondanék. Tehát, hogy persze van egy ilyen, inkább veszélyérzetnek hívem, és azért mondom, hogy a félelem az lebénít, a veszélyérzet az meg egy tudás, ami ott van. És az én munkám az nem az, hogy kivont karddal és félmeztelenül bevágtassak a háborúba, hanem az a dolgom, hogy a létező rizikót a legközelebb vigyem a nullához, amennyire lehet. Tehát, hogy amikor 2022-ben ugye ez kiment Reuters videón is, hogy pont a Hölvényi Kristóf kollégámmal lőttek minket, tehát aknatűzbe voltunk Ukrajnában, és akkor nagyon jó lett volna tudod azt mondani, hogy felkészültségünk és szakmai tapasztalatunk miatt sikerült ezt megúszni, nem, szerencsénk volt. Eleve az volt a szakmai tévedés, hogy bementünk arra a helyre, ahol ilyen lőttek.
Érsz valamit, csak röviden ezzel tudjuk lezárni, van valami mű, ami most készül?
Igen, tehát az új könyvemet fejezem be, és remélhetőleg ez elkészül. Most a magyarországi klímaváltozásról fogok beszélgetni a Dante Közösségi Házban a hónap végén, Rácz Lajossal, aki szerintem a klímakutatásnak és a klímatörténetnek egy fontos szakértője. Most ezzel akarok foglalkozni, és ez lesz egy ilyen beszélgetés.
Következő projekted.
Igen.
Jászberényi Sándor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Ez volt már a Netszes, holnap ugyanebben az időben találkozunk. Most pedig következik a Krónika itt a Kossuth Rádióban. Én búcsúzom a szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is. Orosz Csillát hallották.